Olvasná? Hallgatná? Bepótolná? Imre Réka vagyok, és hoztam pár cikket főzéshez, futáshoz, utazáshoz, elvitelre. Talán ti is találkoztatok elegáns, fiatal mormon misszionáriusokkal, eddig csak gyülekezeti házakkal rendelkeztek, de már épül az első templomuk is. Magyarországon pedig eddig nem igazán találkozhattunk velük az utcákon. Arról, hogyan érkeznek Magyarországra és mivel töltik a szolgálatot, Serdült Viktória írt. Tinédzserekként érkeznek, felnőttként utaznak haza. Így élnek a mormon misszionáriusok Magyarországon. Még 20 évesek sincsenek, amikor majdnem 2 évre egy számukra teljesen ismeretlen országba utaznak. Családjuktól közel 10 000 kilométerre élnek, nem beszélik a nyelvet, mégis heti 6 nap nekivágnak az utcáknak, hogy embereket szólítsanak meg. Miért tartják fontosnak a külföldi szolgálatot? Hogyan dől el, hová küldik őket? Mi volt az első gondolatuk, amikor megtudták, hogy Magyarországon szolgálnak majd? 4 misszionárius, 4 történet. Hezzen nővér, Tallesz nővér, Kremszer Elder és Pedersen Elder Magyarországon nem használják a keresztnevüket. Így mutatkoznak be akkor is, amikor makulátlan öltözetben, inkben, nyakkendőben vagy nyári ruhában, névtáblával a ruhájukon, ismeretleneket szólítanak meg az utcán, ajtókon kopogtatnak, angol órát tartanak, vagy közösségi munkát végeznek. Hensen nővér, Tallesz nővér, Kremszer Elder és Pedersen Elder 4 abból a 70 mormon misszionáriusból, akik Magyarországon szolgálnak. Alig 20 évesek, amerikaiak, mégis tökéletesen beszélnek magyarul. Még ha így is ismerik őket, a mormon kifejezést ők egyáltalán nem használják. Hivatalosan az utolsó napi szentek Jézus Krisztus egyházának tagjai. Mindannyian 18-19 évesen hagyták a hátuk mögött a családjukat, és utaztak egy számukra ismeretlen országba, hogy az evangéliumot hirdessék. 1,5-2 évet maradnak, hogy utána ott folytassák az életüket, ahol abba hagyták. Egy különbség azért mégis akad. Ahogy az egyházban mondják, tinédzserekként érkeznek a misszióba, és felnőttként utaznak haza. Hensen nővér a misszionáriusi szolgálat vége felé jár, 14 hónapja jár Magyarországon, jelenleg Egerben. Nőként neki 1,5 év a szolgálat, 4 hónap múlva utazik haza. Az egyház támogatja a lányok misszióját is, de a fiúkkal szemben számukra ez egyáltalán nem elvárás, saját indítatásból döntenek mellette. A korhatár esetükben 19 év, Hensen nővér is ennyi idősen érkezett Magyarországra, Utah államból, családi példát követve. Az egyházban nőttem fel, a közeli családomban mindenki szolgált misszióban. Édesapám Angliában, édesanyám Spanyolországban, a bátyám pedig Svédországban. Az egyház központjának számító Utah államból érkezett Tallesz nővér is, aki szeptember óta szolgál Magyarországon, most éppen Veszprémben. A misszióért az egyetemet hagyta ott, 1 évet járt biológia szakra. Mint mondja, az egyetemen egy kicsit el is kényelmesedett, nem volt benne biztos, hogy szeretne szolgálni. Könnyebb út volt számára a tanulás és az ezzel járó szabadidő. Döntését azonban 1 percig sem bánta meg. Édesapám mexikói, ő nem szolgált missziót, mert 18 évesen keresztelkedett meg, ezért bár izgult, pontosan megértette, miért olyan fontos ez nekem, mondta. Mindketten egyetlen pihenőnapjukat használják fel arra, hogy velünk beszélgessenek. Hensen és Tallesz nővér, mint az egyház minden misszionáriusa, szigorú szabályok szerint élnek. Minden nap 6:30-kor kelnek, tanulják a szentírásokat, reggeliznek, felkészülnek a napra, majd délelőtt 10-kor már a terepen vannak és dolgoznak. Embereket szólítanak meg az utcán, vagy bekopogtatnak az ajtajukon. Minden nap van tanításuk is, a nap egy részében pedig magyarul tanulnak. Este 9 körül érnek haza, ilyenkor naplót írnak, beszélgetnek, pihennek, és másnap minden kezdődik előről. Az egyetlen kivétel a hétfő, a felkészülési nap. Ilyenkor tudnak kirándulni vagy bevásárolni. Egyetlen bánatunk, hogy hétfőn a legtöbb múzeum zárva van, ezért előfordult már, hogy másnapra tettük a felkészülési napunkat, mesélték. A misszióért nem kapnak pénzt, családjuk fizet érte, hogy itt lehessenek, vagy ők spórolják össze a keresetükből. Ebből van zsebpénzük is. Elengedhetetlen a megváltáshoz. Az utolsó napi szentek Jézus Krisztus egyházának világszerte 17,5 millió tagja van. Ebből kevesebb, mint a fele, 6,8 millió él az Egyesült Államokban. Hogy így alakult, abban nagy szerepe van annak a több 10 000 misszionáriusnak, akik a világ különböző országaiban szolgálnak. Az egyháztagok hite szerint a keresztelkedés, így a misszionáriusok munkája is elengedhetetlen a megváltáshoz. A szolgálat emellett sok fiatal hitét is elmélyíti. A A legtöbben az egyetem előtt vagy az első évükben indulnak útnak, így úgy tartják, bulizás helyett a vallásuk kerül a fókuszba. Ez volt az egyik oka annak is, hogy néhány évvel levitték a korhatárt. A fiúk ma már 19 helyett 18, a lányok pedig 21 helyett 19 éves koruktól szolgálhatnak. Vagyis akár már egyetem előtt is belekezdhetnek, nem kell a tanulmányaikat félbeszakítaniuk. Nem ez volt az egyetlen változás a misszionáriusok életében. Az egyház vezetése változtatott néhány szigorú szabályon is. A fiatalok ma már hetente felhívhatják a családjukat, korábban ez csak évente kétszer, karácsonykor és anyák napján tehették meg. A lányok hordhatnak nadrágot is, és a fiatalokat arra is bátorítják, hogy misszionáriusi munkájukhoz használják a közösségi médiát. Szórakozásra, hírolvasásra ugyan nem, de az evangélium terjesztésére a magyarországi misszionáriusok is használják a Facebookot. Az egyháznak applikációja is van. Az viszont továbbra is szabály, hogy nem randevúzhatnak, nem ihatnak, nem dohányozhatnak, és mint minden egyháztagnak, nekik is tilos a kávé és a koffein tartalmú tea. Bár ezek apróságoknak tűnhetnek, sok misszionárius számára tették vonzóbbá a szolgálatot, amit az is mutat, hogy a koronavírus járvány óta 25%-kal nőtt a számuk. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a közösségi média használatával ma már könnyebb kapcsolatba lépni az emberekkel. Isteni sugallatra! A misszionáriusként végzett munka meghatározó a fiatal egyháztagok felnőtté válásában. Ebben szerepe van annak is, hogy gyakran kontinensnyi távolságba kerülnek a szüleiktől. Hogy pontosan hova azt, nem ők döntik el, hanem a vezetőik, mint mondják, isteni sugallatra. Hozzájuk kell fordulni akkor is, amikor valaki a misszió mellett dönt. A jelentkezést interjú követi, sok esetben személyes kérdésekkel is, melyek segítenek abban dönteni, milyen messze küldhetik őket, vagy egyáltalán alkalmasak-e. Álmodozni ettől persze még a fiatalok is szoktak leendő helyükről. A Kentucky államban született Kremser Elder 21 éves, és lassan az ő missziója is véget ér, több mint 20 hónapja van Magyarországon. Ez alatt 6 különböző helyszínen szolgált, most éppen Pécsen. Kis túlzással szülei házasságát is a misszionáriusoknak köszönheti, hiszen édesapja magyar, Szombathelyen találkozott az egyházzal, ott is keresztelkedett meg, majd kiköltözött az Egyesült Államokba. Talán meglepő, de Kremser Elder elsőre nem szeretett volna Magyarországra jönni. A missziót sokan kalandnak is fogjuk fel, ahol újdonságokkal fogunk találkozni. Én viszont már ismertem Magyarországot, hiszen a nagymamám és a nagybácsim is Szombathelyen él. Mostanra teljesen megfordult a hozzáállásom. Azokkal az emberekkel oszthatom meg az evangéliumot, akiket már ismerek. Magyarul is itt tanultam meg, mert édesapánk nem sokat beszélt velünk az anyanyelvén, mondta. A szintén 21 éves Pedersen Elder Kaliforniából érkezett a Békés Csabai misszióba. Néhány hónap múlva őt is az egyetem várja vissza, és 5 testvére. Bár az egész családja egyháztag, időre volt szüksége, amíg a misszió mellett döntött, és finoman szólva sem számított rá, hogy Magyarországra helyezik majd. Ilyenkor egy levelet kapunk a helyszínnel, amit általában a családtagjainkkal együtt bontunk fel. A nagyapám és a nagybátyám is Japánban szolgált, megfordult a fejemben, hogy én is oda kerülök. Amikor kinyitottam a borítékot, és rá volt írva, hogy Magyarország, csak annyit tudtam mondani, hogy hát ez nem jött össze, nevetett. Majd tökéletes magyarsággal azt mesélte, amikor megláttuk a levelet, édesapám gyorsan kiguglizta, hogy a magyar a világ egyik legnehezebb nyelve. Hetekkel később is azzal viccelődött, tudom-e hány magánhangzó van benne. A fiatalok a kiválasztás után mindannyian 8 hétre misszionáriusi iskolába mennek, ahol igyekeznek őket felkészíteni az előttük álló hónapokra, és magyarul is tanulnak. Igaz, általában amerikai tanároktól. A magyar nyelv kihívásait nem csak Pedersen Elder említette. Volt, aki Duolingót töltött le, volt, aki egy kicsit sírt, amikor megtudta, hogy a világ 5 legnehezebben tanulható nyelve között van. Semmilyen kapcsolatom nem volt Magyarországgal, csak azt tudtam, hogy Európában van. Aztán megnéztem a fotókat, akkor láttam, hogy mennyire szép, mondta Tellesz nővér. Hensen nővér pedig azt említette, mennyire biztonságos az ország. A nagymamám töltött káposztát próbált készíteni, kevés sikerrel, tette hozzá Kremser Elder. Jó társaságban. A magyarországi beilleszkedésben van még egy nagyon fontos ember, a misszionárius társ. Ezt szó szerint kell érteni. Az egyház misszionáriusai 24 órában együtt vannak a hozzájuk rendelt társal, egy szobában alszanak, együtt járják az utcákat, együtt esznek, és hivatalosan csak annyi időre lehetnek külön, amíg tisztálkodnak vagy öltöznek. Ennek egyik oka a biztonság, de az egyház vezetősége szerint az is fontos, hogy segítsék egymást abban, hogy csak a vallásra fókuszáljanak és ne essenek kísértésbe. A frissen érkezettek mindig egy tapasztaltabb társat kapnak, aki már beszéli az adott ország nyelvét. A honvágyat, ami a legnehezebb a misszionáriusi munkában, a társak sem mindig tudják enyhíteni. Ebben mindenki szerint sokat segített, hogy most már sokkal gyakrabban beszélhetnek a szüleikkel, általában vasárnap és hétfőn. De Pedersen Elder úgy látja, a távollét kifejezetten segített a családi kapcsolataim. Sok időt töltöttünk együtt, de nem beszélgettünk túl gyakran. Most, hogy hetente kétszer hívom őket, és az öcsémet is, aki szintén misszióban van, sokkal közelebb kerültem hozzájuk, mondta. A misszionáriusi élet ettől még nem való mindenkinek. Vannak, akik magányosak, mások a szabályokhoz tudnak nehezen alkalmazkodni, vagy az ismeretlen helyhez. Henzen nővér, Telles nővér, Kremser Elder és Pedersen Elder mind úgy fogalmaztak, hálásak azért, hogy Magyarországon megtalálták a helyüket. Nehézségek így is akadnak, és az sem egyszerű, hogy 19-20 évesen magyarul szólítsanak meg embereket, akár a Szél-Kálmán tér közepén. Édesapám 20 évesen keresztelkedett meg, és ez rengeteg jót hozott az életébe. Szerintem erről szól az evangélium. A mi egyházunkban pedig kicsit komolyabb, mélyebb az emberek kapcsolata Istennel, válaszolta Kremser Elder, amikor arról kérdeztük, mit érez akkor, amikor akár 40 fokban, akár esőben, hóban órákat tölt missziós munkával. Az elején nehezebb volt, amikor még nem beszéltem magyarul. Most már jobban megy, és az sem fáj annyira, ha valaki nem akar velünk beszélgetni. Eleve kicsit csendesebb vagyok, így ijesztő volt megszólítani embereket, de a gyakorlás azért sokat segít, mondta Henzen nővér. Rossz tapasztalataik azonban nincsenek, sőt, 10-ből 3 magyar meg is áll nekik. Ilyenkor általában Isten tiszteletre hívják meg őket. Néha találkozunk részegekkel, ami tud furcsa lenni. És olyan is akadt már, aki el akarta nekem adni a rák ellenszerét, amit szerinte a kormány titokban akar tartani. Emlékezett vissza Henzen nővér. Magyarországon az egyháznak jelenleg 5255 tagja van, nem sokára pedig saját templomuk is épül Harsánylejtőn, amelynek nemrég volt a kapavágási ceremóniája. Ennek ellenére még kevesen hallottak róluk, vagy ha igen, az is előfordult, hogy összekeverik őket a Jehova tanúival, vagy az amisokkal. A magyarokat azonban mindannyian nagy lelkűnek és barátságosnak írták le. A magyar emberekkel az elején nehéz megismerkedni, de ha közel kerülsz hozzájuk, nagyon kedvesek és viccesek, mély és erős kapcsolatot lehet velük kialakítani. Akikkel találkoztam, egész életemben a barátaim lesznek, mondták mindannyian. És hogy mi számukra a legnehezebb? Amikor valakit tanítasz, szoros kapcsolatot alakítasz ki vele, szeretne megkeresztelkedni, és a végén lemondja, az mindig nagyon nehéz. Vagy ha el kell menni egy másik városba, amikor már összebarátkoztál mindenkivel, mondja Kremser Elder, aki eddig 6 helyen szolgált Magyarországon. Azt azonban mindannyian megfogadták, hogy még ha haza is utaznak hamarosan, teljesen nem szakadnak el Magyarországtól, és biztosan visszajönnek majd látogatóba. Azért jöttünk, hogy segítsünk változtatni az embereknek, és közben mi is olyan sokat változtunk. A szövetségesei a hurrá optimizmus és a szkepszis között ingadoznak Donald Trump háborúra vonatkozó kijelentései után. De mit akarhat valójában az elnök? Lentár Balázs írása. Tényleg megnyerheti Ukrajna a háborút, ahogy Trump felvillantotta? Meglepő és bombasztikus kijelentéseket tett az amerikai elnök a napokban az ukrán háborúval kapcsolatban. Kinek akart üzenni Donald Trump, amikor pellengérre állította az orosz olajat vásárló országokat, köztük Magyarországot is? Mi köze mindehhez Kínának? És vajon mi áll az elnök megszólalásai mögött? A realitások felismerése ötletszerű vagdalkozás vagy átgondolt stratégia? Jó járt Krisztián biztonságpolitikai szakértőt, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem kutatóját kérdeztük. Meglepőnek, akár még bombasztikusnak is hatottak Donald Trump azon kijelentései, amiket az ENSZ keddesti New York-i közgyűlésén hangoztatott az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Még ezeknél is erősebbre sikerült az a szövege, amit nem sokkal később a saját közösségi média felületén jelentetett meg. Ebben az amerikai elnök arról írt, hogy az Európai Unió és a NATO támogatásával Ukrajnának jó kilátásai vannak rá, hogy vissza tudja szerezni az oroszok által megszállt területeit. Trump az oroszokat előbb lepapírtigrisezte, majd még rá is emelt a korábban leírtakra, és közölte, hogy az ukránok talán még az eredeti határaik visszaállításánál is sokkal többet nyerhetnek ebből a konfliktusból. Minden esetre én mindkét országnak csupa jót kívánok. Mi mi pedig továbbra is fegyvert szállítunk majd a NATO-nak, hogy a NATO azt tehessen ezekkel, amit csak akar. Mindenkinek sok sikert, zárta a témában tőle meglehetősen szokatlan hangvételűnek tekinthető bejegyzését Donald Trump. Ráadásul minden jel arra mutat, hogy nem a megszokott trumpi szeszélyességgel van dolgunk, hanem tudatos elmozdulást látunk az elnöknek a beiktatását követő első pár hónapban követett külpolitikájától. Még csak túlságosan hirtelennek sem mondható, ami történik, hiszen a fordulat első jelei már a nyár közepén láthatók voltak. Donald Trump július 14-én jelentette be, hogy 50 napot ad Oroszországnak a béke megkötésére. És ha ez nem történik meg, Moszkva súlyos vámokra számíthat. Két hét múlva pedig közölte, hogy az 50 napot sem hajlandó kivárni, és mindössze 10-12 napra szűkítette le a rendelkezésre álló időablakot. Ezt az oroszok az alaszkai találkozóval még láthatóan ki tudták mozogni, ám most arra nyilvánvalóvá vált, hogy a helyzetet a legmagasabb szintű személyes találkozóval sem tudta kezelni az amerikai elnök. Leginkább azért, mert Vlagyimir Putyin nem érdekelt a békekötésben. Ehelyett az orosz diplomácia Trump beiktatása óta különböző időhúzó taktikákkal igyekszik megakadályozni a rendezést. Maga Trump sokáig abban bízott, hogy az orosz elnökkel korábban kialakított jó viszonya segítheti a megegyezésben. De mint több amerikai elnök elődjének, mostanra neki is be kellett látnia, hogy az orosz vezető nem az az ember, akinek csak úgy a lelkére lehet beszélni. Persze Donald Trump, sugalljon bármit is az a kép, amit saját magáról kialakítani igyekszik, nem az álhatatosságáról híres, nem véletlenül vált gyorsan igen sikeres mémé a TACO, azaz Trump always chickens out, azaz némi jó indulattal fordítva Trump mindig meghátrál. Bár az is igaz, hogy ez elsősorban az amerikai elnök vámpolitikájára vonatkozott, és nem a külpolitikai irányváltásokra. Egy szövetségi rendszer működése. Az amerikai külpolitika alapvető iránya jelek szerint Trump hatalomra kerülés ellenére is változatlan maradt, ellentmondva a korábbi félelmeknek. Az USA továbbra is Kínát tekinti fő riválisának, és az orosz-ukrán háború lezárása is azért fontos most Washington számára, hogy a szövetségesei figyelmét is a Pekinggel szembeni konfliktusra terelje át. Ehhez azonban nem elegendő akármilyen feltételekkel nyíl bejutni a békét az oroszokkal, hanem az kell, hogy a háborút olyan eredménnyel zárják le, amit Trump büszkén kitehet az ablakba. Mert a helyzet mégiscsak az, mondjon bárki bármit, hogy a konfliktus egyik térfelén az Egyesült Államok szövetségesei foglalnak helyet, míg a túloldalon azok állnak, akik az USA meggyengülésétől hasznot remélnek. Ugyanakkor nem minden alap nélkül vélelmezhető, hogy Donald Trump nem ebben a duális paradigmában gondolkodik, hanem inkább egy minden hájjal megkent kereskedő módjára, aki az üzletben nincs barátság elvét a szövetségesek közötti kölcsönös bizalom jól felfogott érdeke fölé helyezi. Nem is feltétlenül az a fontos, hogy Trump miket ír a közösségi médiában, hiszen az itt közölt álláspontját akár naponta is hajlamos változtatni. Mondta kérdésünkre Jójárt Krisztián, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem kutatója, biztonságpolitikai szakértő. Jól látható, ahogyan az amerikai elnök kijelentései után végig söpört a hurrá optimizmus és a szkepszis is az európai politikumon. Jójárt inkább a szkeptikusok táborát erősíti a maga véleményével. Szerinte ráadásul az számít igazán, hogy mi fog ezután következni. Ha figyelmesen elolvassuk Trump bejegyzését a hangzatos kijelentéseken túl, megtaláljuk azt is, hogy tulajdonképpen semmi olyat nem mondott, ami ne a korábbi hozzáállását erősítené. Továbbra is külső szemlélője kíván lenni a konfliktusnak, és bár megtette azt a szívességet, hogy nem lökte be a busz alá az ukránokat, a háború finanszírozását, valamint a felelősségét is teljes egészében rá akarja tolni a NATO-ra és az Európai Unióra. A biztonságpolitikai szakértő szerint Donald Trumpnak jelenleg két alapvető célja van a háborúval. Egyfelől találni akar egy felelőst, akire mutogathat, hogy miért nem járt sikerrel a nagy béketeremtő missziója, másfelől pedig fel akarja használni. Jó példa erre, amikor hivatalosan az orosz olajvásárlása miatt sújtotta büntető vámokkal Indiát, miközben a valódi ok egy kétoldalú kereskedelmi megállapodás megkötése volt, amitől új Delhi húzódozott. Ezzel a lépéssel próbálta az amerikai elnök megegyezésre kényszeríteni az indiaiakat. A felelős keresés narratíváját igazolja Trump korábbi, az orosz olajat vásárló NATO tagállamokat pellengerre állító posztja is, amivel Jójárt szerint elsősorban nem is a magyar vagy a szlovák kormánynak, hanem Törökországnak akart üzenni. Mit jelent mindez az ukránok számára? Trump gazdasági szemléletű megközelítése már tapasztalható volt elnökségének első heteiben is. amikor előbb az ukránokat zsarolta bele a ritka földfémekről szóló megállapodásra és fogadtatta el velük követeléseit, majd azt remélte, hogy ez az oroszokkal is működni fog, mondta Jójárt. Nem működött, ezért tartunk ott, ahol most vagyunk. Emiatt Trump kétségtelenül frusztrált, ugyanakkor hangzatos kijelentései inkább blöffnek tekinthetők, mint bármi másnak. A biztonságpolitikai szakértő egyenesen baromságnak nevezte az elnök azon felvetését, hogy az ukránok az európai és a NATO támogatással együtt is képesek volnának visszavenni az oroszoktól valamennyi korábban elvesztett területüket, például a Krímet. Ebben persze benne van az is, hogy Donald Trump pillanatnyi véleményére láthatóan nagy hatással van, hogy kivel beszélt utoljára az adott témáról. Ez a mostani ismereteink szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök volt, aki értelemszerűen igyekezett a további támogatás reményében túlértékelni az orosz energetikai hálózat elleni ukrán támadások hatását. Ebből Trump azt szűrhette le, hogy az orosz gazdaság az összeomlás szélére került, ami minden bizonnyal nem igaz, ugyanakkor ez is olyasmi, amit az amerikai elnök hallani akart. Ha ugyanis az oroszok a végüket járják, akkor ők is érdekelté válnak a megegyezésben. Így Trump bejegyzése azt a fenyegetést is magában hordozza, hogy ha nem állapodtok meg most velem, akkor majd egyezkedhettek Európával meg a NATO-val, amiből biztosan rosszabbul jöttök ki, tette hozzá Jójárt. Senkinek sem használ, ha Trump feláll az asztaltól. Sem az ukránoknak, sem az oroszoknak nem érdekük, hogy Trump felálljon az asztaltól. Míg Kijevnek szüksége van az amerikai támogatásra a háború folytatásához, addig Moszkva számára azért fontos az amerikai elnök játékban tartása, mert egyedül ő képes visszafogni az ukránokat és az őket támogató európaiakat. Az utóbbi azért is lényeges, mert az európaiak láthatóan nem rendelkeznek részletesebb stratégiai elképzelésekkel azon célkitűzésen túl, hogy Oroszország szenvedjen vereséget, mondta Jójárt. A Kreml számára az is fontos, hogy nem miattuk essen kútba az ukrajnai béke gondolata, hanem Kijevet és az európaiakat tudják beállítani kerékkötőkként. Az ideális helyzet az oroszoknak az volna, ha Trump bele tudná kényszeríteni az ukránokat egy Moszkva számára is elfogadható alkuba, ám ebben megláthatólag az amerikai elnök nem akar partner lenni. Minden bizonnyal az is fontos elemét képviseli a mostani mérlegelésnek, hogy Trumpék szerint a háború utáni folytatás úgy néz neki, hogy az USA és a szövetségesei Kína ellen fordulnak, legalábbis gazdasági fronton. Ennek lehetne izgalmas eleme az orosz gazdaság leválasztása a kínairól, amit Donald Trump már az első elnöki ciklusa óta dédelget. Jójárt Krisztián szerint ennek azonban elég csekély a realitása. Egyfelől ahhoz olyan megállapodást kellene kötni, aminek a hatására az európaiak is visszavonnák az oroszokra kivetett szankcióikat, ezek ugyanis Moszkvának jobban fájnak, mint az amerikai büntető intézkedések. Másfelől pedig az oroszok olyan rezsimbiztonsági kockázatokat látnak a nyugati szövetségben, ami nem teszi lehetővé számukra a hosszú távú elköteleződést. Mert mondjon Donald Trump bármit, nem lesz ő örökké az Egyesült Államok elnöke, és senki nem tudja garantálni, hogy 4 vagy 8 év múlva nem egy homlok egyenesen eltérő politikai elképzelésekkel rendelkező társaság kerül hatalomra Washingtonban. Ha pedig újra beköszöntene a demokrácia export korszaka, az közvetlen fenyegetést jelentene a jelenlegi orosz rezsimre. A Kínához való közeledésben ugyanakkor ez a kockázat nincs meg az oroszok számára. Persze ez nem jelenti azt, hogy Moszkva ne érzékelni a gazdasági és a katonai erőviszonyok látványos eltolódását Kína javára. Egy időben rendszeresen jelentek meg az orosz katonai szakfolyóiratokban olyan tanulmányok, amik erre figyelmeztettek. Más kérdés, hogy a 2010-es évektől kezdve valahogy nem keletkeznek újabb cikkek a témában, láthatóan a politikai vezetés teljesen lecsavarta ezeket a hangokat, jelentette ki Jójárt. Ráadásul az oroszok átállításának terve ismét egy olyan elképzelés, ami önmagában lehet, hogy jól hangzik, de végső soron szembe megy azzal, amit Trump üzletelésen alapuló külpolitikája diktálna. Trump ugyanis már az első elnöki ciklusa óta szorgalmazza, hogy Európa engedje el az orosz energetikai erőforrások importját, és helyettük vásároljon amerikai olajat, meg cseppfolyósított földgázt. Ha azonban az oroszokat le akarja választani Kínáról, azzal együtt járna az orosz olaj és az orosz gáz európai visszatérése, mondta a biztonságpolitikai szakértő. A legvalószínűbb, hogy Trump jelen pillanatban nem a harcias kijelentéseire akarja helyezni a hangsúlyt, hanem inkább azt akarja kommunikálni, hogy a béke politika tekintetében hajlandó bedobni a gyeplőt a lovak közé, mindenki lövöldözzön, ahogy csak akar, ő meg maximum lapátolja a fegyvert jó pénzért a NATO-ba. Hogy ezt komolyan gondolja, vagy csupán az oroszokra kíván így nyomást gyakorolni, azt a közeljövő fogja elárulni. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elvitelre. A HVG heti lapban és a HVG 360-on viszont foglalkoztunk a digitális polgári körökkel, de írtunk a nepáli miniszterelnök választásról, és készült interjúnk Báberer Györggyel is. Köszönöm a figyelmet, jövő héten újra várlak titeket két írással. Addig is fizessetek elő a HVG 360-ra, és iratkozzatok fel a HVG YouTube csatornájára. Sziasztok!